kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már több mint 1 millióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet. Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Hidvégi Balázs az oldalon megosztott videójában azt mondta, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik. Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni. A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el, fogalmazott a politikus. Hozzátette, nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza pártól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek. Hidvégi Balázs hangsúlyozta, az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák. A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott, jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor arról beszélt, az olyan hosszú távú intézkedések bevezetése, mint például a 2 gyermekes édesanyáknak járó teljes adómentesség, vagy a 14. havi nyugdíj hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járnak. Ezért az ezekről szóló vita valódi, nyílt végű vita a baloldallal, a DK-val és a Tisza párttal. A Tisza meg a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat. Ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert, jegyezte meg Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány kiterjeszti a CSOK plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez a konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós nő 41 év feletti, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter Budapesten. Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésén azt mondta, ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést. Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a 3 gyermekes édesanyáknál az SZJA mentesség révén havonta átlagosan 109.000 forinttal maradt több, és a családi adókedvezmény júliusi első 50%-os és a következő januári 50%-os emelésével együtt 307.000 forinttal segíti a 3 gyermekes családokat a kormány. Érdemes és fontos a nemzetiségi közösségeket támogatni, mert kultúrát mentenek és adnak tovább, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Taksonyban, ahol a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola legújabb fejlesztéseit adták át. Soltész Miklós hangsúlyozta, a kormány ennek szellemében áll a nemzetiségiek és az általuk fenntartott oktatási-nevelési intézmények mellett. Megjegyezte, hogy a német nemzetiségi fenntartású iskolák és óvodák működtetésére csak tavaly több mint 135 milliárd forintot biztosított az állam. Jövőre több mint 460 milliárd forintot biztosít a kormány kutatásra és innovációra. Ebből 120 milliárd forintot biztosít a magyar egyetemi kutatások és azok piaci hasznosításának ösztönzésére a pénteken elfogadott Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap 2026 programstratégia alapján. Jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. A tárcavezető a magyar kutatás további erősítését nevezte fő feladatnak, a pályázatokat a következő hetekben meghirdetik. A programcsomagot a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács megtárgyalta. A tanács javaslata alapján a 120 milliárd forintból 40 milliárd forintos kerettel folytatódik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program, ismertette Hankó Balázs. Felidézte, hogy a teljes innovációra és kutatásra rendelkezésre álló 460 milliárd forintos keretösszegből 340 milliárd forint a magyar vállalatokat támogatja. Végül az időjárásról. Délnyugat dél felül átmenetileg még szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, majd ismételten terjeszkedhet, újra képződhet a köd, illetve réteg felhőzet, de délen délnyugaton maradnak még hajnalban is derült tájak. A ködös, réteg felhős részeken szitálhat, de északkeleten néhol már gyenge eső sem zárható ki. A déli szél főként délnyugaton lengedezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagy részt 2 és 7 fok között alakul, de délnyugaton helyenként több fokkal enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős napos részeken ennél enyhébb idő várható. Híreket hallottak.
Reklám.
4. és 8. diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Órralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A 8-osoknak november 6-án és 19-én, a 4-eseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékesegyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Tomán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Milyen könyvvel készültél most a hallgatóinknak? Milyen olvasnivalóval?
Most tőlem egy talán kicsit szokatlan témájú könyvvel készültem, még pedig egy pszichológia témájú könyvvel, aminek az a címe, hogy Fejben dől el, ami rajtunk múlik is, ami nem. Ez a Nyitott Akadémia kiadónak, illetve Nyitott Akadémia intézménynek az egyik kiadványa. Nyitott Akadémián ott vannak fizikai formában is előadások, amire bárki vehet jegyet és elmehet, és ezeknek az előadások tematikusan rendezve általában meg szoktak jelenni könyvformában is. A Nyitott Akadémia kiadványai közül elég sok hozzáférhető könyvtárakban, könyvesboltokban jelenleg is, különféle tematikus válogatásban, például a lelki küzdelmekről, az önértékelésről, önelfogadásról, önbecsülésről, stb. De amit ma hoztam, ez a Ami rajtunk múlik és ami nem című kötet.
Mostanában nagyon népszerűek a pszichológiai írások. Miért van ez?
Miért van ez? Szerintem azért, mert nagyon sok embert érdekel a pszichológia, de nagyon sok embert inkább olyan szinten érdekel a pszichológia, hogy nem az elméleti lélektani szempontból, hanem így az ismeretterjesztő pszichológia terén. Ez a könyv, ez 4 pszichológusnak, pszichiáternek, a mentálhigiénész szakembernek az írománya, mégpedig Bagdi Emőkének, Buda Lászlónak, Kádár Anna Máriának és Pál Ferencnek. Én azt gondolom, hogy miért olyan népszerű, azért, mert nagyon sokan beszélnek róla, mindenki egy kicsit pszichológus, ez kicsit olyan, mint hogy mindenki ért a focihoz, mindenki ért a pszichológiához, mindenki ért a lélektanhoz. Inkább azt mondanám, hogy manapság nagyon sok olyan könyv van a piacon, ami egyszerű nyelvezetének köszönhetően közelebb tudja hozni az emberekhez a nagyon bonyolult mély lélektani gondolatokat.
Nagyon fontos szerintem is az önismeret, és azt gondolom, hogy erre általában a fiatal felnőttek a legnyitottabbak, akik saját családi életükben önmagukkal szeretnének rendben lenni, szeretnék, hogyha az életük rendezett lenne. Ezt a könyvet miért hoztad most a hallgatóinknak? Miért ajánlod ezt? Mi a célod vele? Hiszen nem egy hosszú olvasmány, egy utazásra pont alkalmas, vagy egy esti lefekvés előtti kis olvasmánynak.
Így van, én ezt most a közelmúltban, az elmúlt napokban olvastam ezt a könyvet. Néhány héttel ezelőtt került így a látókörömbe ez a kiadvány. Én a minden 4 szerzőtől olvastam már korábban is. Van, akinek személyesen is voltam már több előadásán. És valóban, amire te is utaltál, hogy ez nagyjából egy 150 oldalas könyvecske, tehát nem egy vastag regény, mint amit szoktunk ajánlani máskor. És 4 előadás írott verziója, ami azt is jelenti, hogy egymástól függetlenül is lehet akár a 4 előadást elolvasni, hogyha valakinek nincs éppen annyi ideje, hogy egyszerre elolvassa, és még azon belül is nagyon jól tagolt. Így lehet, hogy akár úgy is érdemes olvasni, hogy az ember leül, és mondjuk egy este alatt, vagy egy utazás alatt tényleg végigolvassa az egészet, de akár úgy is lehet, hogy minden nap csak egy részt, vagy akár egy előadásnak egy részét, és akkor lehet, hogy visszatérni egyes gondolatokhoz. Nekem kifejezetten tetszik, egyébként az egész sorozattal kapcsolatban tetszik az a szemlélet, hogy szakembereket szólítanak meg, akik emberközeli módon el tudják mondani azokat a bonyolult dolgokat, amik nagyon sok embert érdekelnek, csak hogyha mondjuk egy komoly pszichológiai szakirodalmat a kezünkbe vennénk, akkor nem értenénk, hiszen nagyon sok háttértudás hiányzik belőlünk. És ezek a kiadványok tényleg népszerűsítik a pszichológiát, mint tudományt, az emberről, a lélektanról való gondolkodást, és valóban abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nagyon sok embert érdekelnek ezek a önfejlesztő könyvek, és nem csak a fiatal felnőttek körében, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok, akár 50 pluszos ember is találkozik ezekkel a könyvekkel, és szó szerint keresik is őket, hiszen az ő generációjuk az, aki még nem úgy nőtt fel, mint mi, hogy a könyvesboltok tele vannak ilyen témájú könyvekkel, akkor még azért sokkal inkább jelen volt az, hogy mit lehet a piacon megvásárolni, illetve cenzúrázott könyvek, és azért most annak köszönhetően, hogy egy írói, alkotói szabadság van jelen a világban, az országunkban, ennek köszönhetően sokkal nagyobb százalékban vannak a könyves polcok polcain ilyen jellegű könyvek, sőt én úgy látom, amennyire követtem így a könyvlistákat, könyvsikerlistákat, hogy a pszichológiai témájú könyvek azért mindig megjelennek így a legnagyobb kiadók, legnagyobb könyves boltoknak így a top 10-es listájában.
valóban tudok erre reflektálni, hogy nem csak karácsonykor, vagy nem csak ilyen nagyobb ünnepkörök előtt van a legsikeresebb könyvek között egy-egy ilyen kötet, egy-egy ilyen olvasnivaló, hanem igazándiból az év bármely szakában is, hogy az emberek általában. Ezeket a könnyednek mondható, de igen mély témákat boncolgató könyveket szeretik nem csak nyaraláshoz elvinni magukkal, hanem évközben is bármikor elővenni. Említetted, hogy 4 szakember előadásaiból született meg ez a könyv. Róluk mit tudunk, egy kicsit meséljünk róluk, én is személyesen voltam már előadásaikon, a hallgatóink valószínűleg Pál Feri atyát ismerhetik a legjobban, de mit tudunk a többiekről?
Igen, valóban valószínűleg Pál Feri atyát ismerik a legtöbben, de én azt gondolom, hogy azért Bagdy Emőke is egy igen nagy név a szakmában, és attól függetlenül, hogy mondjuk valaki sosem járt egyetlen olyan pszichológiai képzésre sem, ahol ő tanít az egyetemen, attól függetlenül nagyon sokan találkozhattak már különféle médiafelületeken az ő megnyilvánulásaival, akár írott, akár az írott sajtóban, akár a rádióban, tévében. Azért nagyon sokszor szokott az lenni, hogy valami olyan téma előkerül a világban, amikor szükség van egy pszichológus véleményére, ő azért nagyon sokszor meg szokott jelenni. Nyilván ez az életkorából is adódik, illetve azért is, mert különféle nagy állami kitüntetéseket megkapott, ennek köszönhetően még inkább szerepeltetik. Talán amiatt is, mert ő is egy olyan szakember, aki ismeretterjesztő szinten is el tudja mondani ugyanazt, amit akár az egyetemi katedrán megtanít. Nyilván az egyetemi katedrán, ott, ahol mindenki végig tanulja azokat az alapozó tárgyakat, amikre épülnek azok a szakterületek, azok a szakágak, amiket ő tanít, az ugye teljesen más, mint amikor akár a nyitott akadémia előadása is, vagy akár itt Egerbe is rájön bármiről előadást tartani, és befogadható. Tehát én többekkel beszéltem már róla, illetve az ő könyveit is ajánlottam így másoknak, akár tőlem jóval idősebb embereknek is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ő munkásságával kapcsolatban, és hogyha valaki csak egy-két ilyen nagy pszichológus nevet tud felsorolni, akik így az országban jelen vannak, vagy a médiában jelen vannak, én azt gondolom, hogy talán ő az egyik ezek közül, aki tényleg az egyik leghíresebb. Aztán a másik szerző, dr. Buda László, ő egy orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta. Szerintem ő kevésbé ismert, kevesebbet szerepel a médiában. Egy fiatalabb generációt képvisel, mint Bagdy Emőke, de ő is az elmúlt években nagyon sokat szerepelt különféle pszichoszomatikus témájú előadásokban, illetve Kádár Anna Mária is szerintem most már azok közé tartozik, akik így az ismert pszichológusok élvonalába sorolható, annak ellenére, hogy ő nem a mai Magyarország területén él, hanem ő a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Ettől függetlenül Magyarország területén is szerintem elég népszerűek az ő könyvei, főleg azért, mert mesepszichológiával, gyermeklélektannal foglalkozik, és nagyon közvetlenül tud beszélni nagyon bonyolult dolgokról, és ő tényleg gyerekekkel foglalkozik, de ő is ugye jelen van az egyetemi világban, és szerintem például az ő könyveit azért szeretik az emberek, mert nagyon sok életszerű példát hoz fel. Ugye a pszichológiáról az úgy általánosságban szerintem elmondható, hogy nagyon nagy szerepe van a kísérleteknek. Nagyon sok elméletet ilyen kísérleteken keresztül mutatnak be. Ez ebben a kötetben is megjelenik, hogy milyen kísérletben milyen eredményeket sikerült elérni, illetve a nagy pszichológiai, filozófiai gondolkodók is, de Kádár Anna Mária írásában, ebben is, illetve más írásaiban is az ő személyes tapasztalatai vannak főleg jelen, amit ő a gyerekek körében megélt az ő pszichológusi működése során, és hogy hát a végére hagytuk, akit ugye a legismertebbnek mondtál, Pál Ferencet, Pál Feri atyát, aki ugye római katolikus pap, mentálhigiénész szakember. Talán ebben a hallgatói közegben ő az egyik legnépszerűbb, ugye neki számos könyve látott már napvilágot, és nagyon híresek az ő úgymond Pál Feri alkalmai, a Keddesték, ami régen Pesten több helyszínen nagy népszerűségnek örvendett. Aztán utána a Covid alatt ez kicsit átalakult, de én azt gondolom, hogy ő még mindig így az egyik legkeresettebb ilyen mentálhigiénis előadó közé tartozik, ami annak is köszönhető, hogy nagyon jó stílusban tudja megtartani az előadásait, és nagyon jó előadói képességekkel rendelkezik, illetve ő is a saját életéből és az ő közvetlen környezetének az életéből is tud olyan példákat felhozni, olyan példákon keresztül bemutatni azt, amit szeretne mondani, hogy a pszichológia tudományban kevésbé jártas emberek számára is nagyon fontos gondolatokat tud közvetíteni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgetünk. A mai alkalommal egy kicsit lélektanibb vizekre elvezünk, hogy így metaforikusan fogalmazzak. Miért választottad pont ezt a kötetet, és mit adott neked ennek az elolvasása? Hiszen azt is említettük, hogy nagyon népszerűek az ilyen témájú könyvek, neked sem az első ilyen olvasmányod, sőt, ez egy gyűjtemény, és említetted azt is a beszélgetésünk elején, hogy te külön-külön az ő írásaikat vagy előadásaikat már tanulmányoztad, olvastad, hallottad, de így ebben a formában ilyen gyűjteményként gyakorlatilag, ez olyan, mint valami bombon, hogy tudsz belőle egy kicsit csemegészgetni. Ez miért ajánlandó hallgatóinknak?
Lényegében pont azért, amit elmondtál, hogy ez egy válogatás. Tehát akár Bagdi Emőkének, Kádár Anna Máriának, vagy Pál Feri atyának is több kötetnyi a munkássága. Több kötetnyi az a munkássága, ami szerintem a nagy közönségnek íródott, és nagyon könnyen befogadható, de attól függetlenül hosszabb olvasmányok. Tehát nyilván egy ilyen 150 oldalas válogatás, ez tényleg arra elég, hogy az embernek felkeltse a kíváncsiságát ezen szerzők írásai munkássága iránt, és a téma iránt is, hiszen ők nagyon sok szerzőre utalnak, nagyon sok kísérletre utalnak, tehát én is nyilván most a hallgatók nem látják, de nekem is ebben vannak ilyen jelölések, különféle gondolatokat meg szoktam jelölni, akár egyes szerzőknek a gondolatait is meg szoktam jelölni, és ez arra készteti az embert, hogyha valami érdekeset talál benne, akkor kicsit így utána menni, utána olvasni a dolgoknak, és én ezt egy utazás alatt olvastam el, talán mások is egy utazás alatt el tudják olvasni, és én ezt a könyvet főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem bírnak egy hosszabb terjedelmű ilyen témájú könyvet elolvasni, és a másik pedig a témája miatt, tehát az, hogy minden fejben dől el, ez egy ilyen nagyon sablonos mondat, nagyon elcsépelt egy kicsit, nem minden írás ennyire egyértelműen mondja ki azt, hogy minden fejben dől el. Szándékosan nem szeretném egyik írásnak sem a csattanó részét elmondani, hogy mégis a végére hogyan alakulnak át egy kicsit a gondolatsorok, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is fogékony a pszichológia, az önismeret iránt, azok számára ez mindenképpen egy nagyon jó olvasmány lehet, akár a kapcsán is, hogy átértékeljük azt, hogy nagyon sokszor másokat, a körülményeket okoljuk azért, hogyha mondjuk valamit nem tudunk megcsinálni, és sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a saját döntéseink és a saját gondolkodásunk, hogy tényleg fejben dől el, hogy képes vagyok rá, vagy pedig nem vagyok rá képes.
A címről beszélj egy kicsit még a hallgatóinknak, hiszen a hangsúly más, ugye a hallgatóink nem láthatják a borítót, de te kifejezetten a hangoddal, a hangsúllyal azért jelezted, hogy ez itt nem egy kijelentő mondat.
Így van, a cím az egy kérdés, hogy fejben dől el, tehát itt most beszéltünk arról, hogy ez a elcsépelt mondat, hogy minden fejben dől el, ezt kijelentésként szokták használni, itt a szerkesztőknek szándékosan, vagyis hogy én azt gondolom, hogy szándékosan fogalmazták meg így a címet, hogy a címből ne lehessen egyértelműen azt mondani, hogy ez az állítás igaz vagy sem. És ami az alcím, az is egy nagyon fontos, hogy ami rajtunk múlik és ami nem. Hiszen ha a könyvet elolvassuk, és a hallgatók közül valaki kézbe veszi, akkor rá fognak jönni, hogy igen, vannak, amik rajtunk múlnak, igen, vannak, amik nem rajtunk múlnak, vannak, amik tőlünk függetlenek, de nem minden fekete vagy fehér.
Említetted, hogy nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, kísérletet megosztanak az írók. Van esetleg olyan, amit úgy kiemelnél a hallgatóinknak, amit benned úgy megmaradt, és szívesen megosztod?
Kádár Anna Máriának az egyik példája az egy csapatépítő hétvégéről szól, amikor is egy nagy cégnek az alkalmazottait elvitte egy erdélyi elég komoly barlangba, és ugye a barlangban, azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a barlangászatban az a fő szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt. Tehát ott nem az előttünk levőre kell figyelni, hanem mindig a mögöttünk levőre, így soha senki nem maradhatott egyedül. Tehát ugye nyilván azért szoktuk hallani, hogy milyen veszélyei vannak a barlangászatnak, nyilván azért van ez a fő szabály. És leírja azt, hogy elvitt egy csapatot egy ilyen tréningre, ahol hivatásos barlangász is volt velük, és volt egy szűk rés, ahol át kell lenni. Nyilván ilyen helyekre úgy visznek el embereket, hogy a barlang jogászok tisztában vannak vele, hogy azért nem annyira szűk az ajuk, hogy az állagember nem férjen át. Nyilván ez is fejben dől el, hogy ugye az ember átmegy vagy sem. És leírja azt, hogy volt egy lyuk, amin át kellett mászni. És már néhány ember átment, amikor jött egy férfi, aki azt mondta, hogy ő nem fog rajta átférni. És hát vele megtörtént az, amit a Mici Mackóban olvashatunk, hogy előről is húzták, és hátulról is tolták, de úgy érezte, hogy nem fog átférni. És akkor a ballagásznak jött egy olyan gondolata, hogy volt nála egy ilyen csákány, tehát lényegében egy segédeszköz, hogyha bármi gond lenne lent, és elkezdte így kopácsolni, kalapácsolni a ballangot, és mondta, hogy mindjárt kitágítja a lyukat, és akkor át fog rajta férni. És ballangászunk úgy ütögette a követ, hogy lehetett hallani, de fizikailag nem az ember mellett ütögette, hanem egy kicsit arrébb. És akkor utána egy olyan kijelentést tett, hogy most már át fog tudni menni, mert nagyobb lett a lyuk. És emberünk át is csúszott, saját maga át tudta húzni önmagát ezen a lyukon, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha az ember elhiszi azt, hogy az a lyuk kicsit tágult, és akkor át fogok rajta tudni menni, akkor képes olyan dolgokra is, amik akár valóságban meg sem történtek. Tehát itt az ő agya elképzelte azt, hogy ez a lyuk nagyobb lett, egyébként nem lett nagyobb, és így át tudott pont ugyanazon a lyukon menni, amin keresztül néhány perccel előtte nem tudott átmenni, mert ő agyban eldöntötte, hogy ő azon nem fog tudni átférni.
Tehát akaraterő önbizalom kérdése volt ez az egész döntés?
Igen, illetve az, hogy át akarsz menni, vagy sem. Viszont a ballangász az kikötötte azt, hogy nem hagyhatják itt a csoport egyik felét, hiszen a csoportnak együtt kell menni, mint ahogy utaltam is rá az elején, ez egy nagyon fontos szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsi ízelítőt hoztál a könyvből, és olvassunk is belőle egy kicsit.
Most Pál Feri atyától választottam egy részt. Az ő írásának az alcíme az, hogy gondolj, amit akarsz, és azon belül is részekre tagolta az írását. És itt a 9. fejezetnek az a címe, hogy a jó, ami fölülmúlja a jó és rossz ellentétét. És ahogy többször is utaltam rá, minden szerzőnél nagyon sok nagy embernek, nagy gondolkodónak az írásai gondolatai megjelennek, de ugyanígy Pál Feri atyánál is, hiszen ő mentálhigiénész szakember, ő is ugye tanít a Semmelweis Egyetemen, tehát hozzá van ahhoz szokva, hogy másoknak a kísérleteit, másoknak az elméleteit felhasználja, és ő itt ebbe az írásába beemelte Hamas Bélának is a gondolatát, mégpedig úgy írja, hogy Hamas Béla írja, hogy ha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga, én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Ennek a kijelentésnek a tartalma, a mélysége felülmúlja azt, hogy ami történt velünk, az igazságos vagy igazságtalan. Itt valami többről van szó. És itt még egy terapeutát idéz, majd pedig azzal zárja ezt a gondolatot, hogy ezzel a hozzáállással sem tagadhatjuk, hogy rossz dolgok is történnek velünk, hanem másfajta megközelítésre jutunk. És utána ebben a gondolatsorban még több olyan, hát mondjuk azt, hogy híres embert idéz, akit talán a hallgatók vagy névről, vagy akár írások, vagy beszélgetések, interjúk alapján ismernek, mint akár Placid atyát, aki bencés szerzetes volt, és hosszú éveket töltött a gulágon, és hogy ő is ott milyen felismerésekre jutott. És én azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak egy nagy előnye, nagy értéke az, hogy nagyon sok olyan embernek a példáján keresztül próbálja ezeket a témákat körüljárni, akiket egy kicsit, mintha úgy ismernénk. Tehát vagy azért, mert láttuk a tévében, vagy azért, mert hallottuk őket a rádióba, vagy azért, mert valamilyen más összefüggésben olvastuk az ő életüket, az ő beszámolójukat, az ő élményeiket.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese. Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 13. részét halljátok, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
13. fejezet. A túlsó part sokkal szebb. Surranó a folyóhoz baktatott, és vágyakozva nézte a távoli furfangos sziget hívogató zöld lombjait. Ott lakik a tolvaj boszorkány, ott van a tükröcske. Ha azt sikerül megkaparintanom, túls gazdag leszek. Igen ám, de hogy jutok át oda? Úszni nem tudok. Ha lenne itt valami csónak... Gonterhelten lépegetett a part hosszában. Egyszer csak nagy lapos kőhöz ért. A kövön két békalány napozott. Szép rózsaszínű fürdőruhájuk volt, alul körös körül fodrocskákkal. Amint surranót észrevették, sötét szemüveget tettek fel, és azon keresztül bámulták, abban a hitben, hogy így nem látja, mikor nézik. Kíváncsiságuk felbátorította surranót. Udvariasan köszöntötte őket, és megkérdezte, nincs-e csónakjuk.
Van egy bodzacsónakunk a kő alá rejtve, mondta a kövérebbik békalány. Miért kérded, jámbor zarándok? Szeretnék átjutni a túlsó partra. A túlsó partra, sóhajtott epekedve a kisebbik békalány. Ha tudnád, milyen régóta vágyódunk mi is a túlsó partra. Ott minden jobb, ott minden szebb. Sokkal több a szúnyog,
tette hozzá nénye, és nagyot cuppantott.
Melegebben süt a nap. Iszap helyett finom bársonyos homok van a parton. Ott nem kell tartanunk ellenségeinktől, a kacsáktól. Oda át milliószor jobb.
Surranó a fejét csóválta. Hát, ha ott annyival jobb, miért nem evesztetek át már régen?
Félünk, ha elmegyünk innen, más békák elfoglalják a lapos követ, pedig ezen kitűnően lehet napozni.
A toronyban, ahol laktam, mesélte surranó, a pókok között az volt a szokás, hogy aki kiszemelt magának egy zugot, oda bigyeztett egy hálócskát annak jeléül, hogy a zug foglalt. Hagyjátok ti is a holmitokat a kövön.
Milyen okos vagy, idegen,
áradoztak a békalányok.
Segíts hát előhúzni a csónakot a kő alól, oda rejtettük, mert a napon hamar szétszáradna.
Néhány perc múlva a karcsú fehér csónak már a vízen ringatózott három utasával. A békalányok szívesen vették volna, ha surranó ragadja kézbe az evezőket. Surranó, aki restelte bevallani, hogy még soha nem ült csónakban, ravaszul így szólt.
Akik sokat eveznek, azoknak gyönyörű a termetük.
Brigitta, a kövérebbik békalány erre nyomban úgy határozott, hogy ő fog evezni. Surranó boldogan foglalt el helyét a kormányülésen. Alig távolodott el a csónak a parttól, egy nagy kecskebéka már is rátelepedett a laposkőre, feltette a sötét szemüveget, és hátára terítette a békalányok cicka farkfűből szőtt bolyhos törölközőjét. Azok nem vették észre ezt a felháborító cselekedetet, mert folyamatosan csak a sziget felé pislogtak. Surranó egy kis öbölbe kormányozta a csónakot, a békalányok izgatottan ugrottak ki, s azon nyomban hasra vágódtak a nyúlós iszabban. Belluska óbégatni kezdett.
Itt sokkal mélyebb az iszap, mint a mi partunkon!
Surranó ebből okulva hatalmas szökkenéssel ugrott partra, és szerencsésen szilárd talajra huppant. A békalányok nyakig sárosan egy mohos fa tönkre ültek, és várták a szúnyogokat. Bár már nem sütött a nap, és a szél sem fújt, vagyis olyan idő volt, amikor a szúnyogok csapatostul szoktak előrajzani a parti sűrűből, a békalányok hiába füleltek, nem hallották a számukra oly kellemes döngicsélést.
Nem értem, mondta Brigitta ingerülten. Nem jönnek a szúnyogok.
Szúnyogok helyett vasorú bábakacsái jöttek, amelyek még reggel átrándultak furfangos szigetre, csigát békát keresgélni, és most iparkodtak hazafelé.
Mikor a békalányok meghallották a hápogást, az iszappal mit sem törődve csónakjukba rohantak, belevetették magukat, és ahogy erejükből telt, eveztek hazafelé. Surranóról teljesen megfeledkeztek. Hamarosan betakarta őket az alkony szürkesége. Surranó kuncogva nézett utánuk, azután elindult a sziget belseje felé, hogy éjszakai szállást keressen. Vendégfogadóba nem mehetett, hiszen egy árvagarasa sem volt. Abban bízott, hogy majd csak befogadja valaki. Rövid keresgélés után a fák között mohos hátú pincét fedezett fel. A holdfényében kibetűzte a felirást az ajtón. Vakontok Vazul, csatornázási vállalkozó. Surranó félénk kopogtatására maga az éjfekete vakondok nyitott ajtót. Nagyon jó indulatúnak látszott. Ó, van itt hely, fiatal zarándok, mondta, és korhat falépcsőkön levezette Surranót a dohos levegőjű pincehelyiségbe. A sötét sarkokban hatalmas hordók gömbölyödtek, hasukban kényelmesen vetett ágyakat rejtegetve. Hordóból volt itt minden, nagy hordó volt az asztal, kis hordó a szék. Ebből a rosszul világított föld alatti helyiségből mindenféle folyosók ágaztak széllyel. A vakondok sajttal meg borral kínálta Surranót, és arról kérdezgette, miért jött a szigetre. Surranónak eszébe sem jutott, hogy hazudjék. Azért jöttem át, hogy visszaszerezzem Fáni boszorkánytól a vasorú bába tükröcskéjét.
Ah, hát te ismered a boszorkányt?
Csak úgy hírből, mondta a gyanútlan egér.
No és tudod legalább, merre van a Hercsula ház?
Surranó fejét rázta. Nem vagyok ismerős a szigeten. Azt sem tudom, hogyan fogjak hozzá a tükröcske visszaszerzéséhez.
Azt tanácsolnám, mondta Vazul hunyorogva, hogy az én pincémből áss egy föld alatti folyósót Hercsuláék pincéjébe. Azon keresztül majd belopúzhatsz a házba, és észrevétlen elcsenheted a tükröt.
Surranónak libabőrös lett a háta attól a gondolattól, hogy be kell lépnie egy macska házába. Erről azonban nem beszélt, csak annyit mondott udvariasan.
Aranyat érő tanács ez, vakondok úr.
Hát akkor térjünk nyugovóra, ott abban a nagy hordóban elalhatsz. A hordó belsejében Surranó kényelmes hálóhelyet talált. Hamarosan el is aludt, és azt álmodta, hogy a hordó elindul vele, gurul-gurul, az úton pedig jobbra-balra csillogó aranykincsek hevernek. Másnap hajnalban Vazul fényesre koptatott ásót és iránytűt nyomott a kezébe. Elvezette a pince déli falához, és így szólt.
Itt kezdj ásni!
Egyenesen, mindig csak dél felé. Szorgalmas munkával egy hét alatt elérheted a Hercsulaház pincéjét. Surranó lelkesen ásni kezdett. A földlapátolás nehéz munka, s a dologhoz nem szokott egértenyér, ezt hamar észrevette. Ám Surranó nem bánta, ha felhólyagosodik a tenyere, fáj a válla és sajog a dereka a sok hajladozástól. Csak ásott, ásott, a kincsre gondolva, amit vasorrubába ígért neki a tükröcskéért. Vazul mindig mögötte járt a lassan hosszabbodó alagútban, s ellenőrizte munkáját. Végre a hetedik nap reggelén így szólt a verítékező egérhez.
Este 6 órára eléred célodat, a Hercsulaház pincéjét. Csak dolgozz szorgalmasan, én most elmegyek hazúrról.
Surranó nem ismerte vakondok Vazul szokásait, ezért nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy Vazul napvilágnál a földszínére emelkedik. Bezzeg a sziget lakói nem győztek álmélkodni, mikor fényes nappal látták Vazult a Hercsula ház felé ballagni. Hercsula macska örömmel fogadta a szokatlan látogatót.
Mi hír te, sötét vakondok? Olyan titokzatos arcot vágsz, mint aki összeesküvés cimatol.
Olyasféle,
mormogott Vazul, és közelebb hajolt a kandursátor formájú fekete füléhez.
El akarják lopni tőletek a jövőbe látó tükröt?
Hercsula macska akkorát nyávogott, mintha farkát az ajtó közé csípték volna.
Kicsoda!
Valami kis termetű zarándok. Egy hete jött a szigetre, mikor elmesélte gonosz szándékát, azt tanácsoltam neki ásson föld alatti alagutat a pincétbe, hogy azon keresztül belopózhassék hozzátok.
Igazán kedves tanács!
Vazul leintette. Igen ám, de azt mondtam neki, hogy a te házad a sziget déli csúcsára épült. Honnan tudná ő, hogy az északi végen laksz? Hercsula macska hátradőlt a karosszékben, úgy nevetett.
Hú, és most a zarándok tőlem 700 nyúlugrásnyira a sziget déli csúcsán fog kiukadni.
Úgy ám, bólogatott Vazul, s ami a legkellemesebb, ásójával vödörszámra forgatja ki a földet, és gyönyörű kiliszta vizsgáló folyosókat meg vakontúrásokat épít nekem. Hercsula macska félbeszakította.
Neved rossz néven, de az zarándok most jobban érdekel engem, mint a vakond túrásaid. Szeretném kitekerni a nyakát.
Gyere velem, hívta Vazul. Lemegyünk a pincémbe, s a frissen ásott folyosó végén megtaláljuk a zarándokot.
El nem menekülhet, mert mi ketten elálljuk az utat. Hercsula macska rögtön kiszólt a konyhába.
Fánikám, elmegyek kicsit Vazulhoz.
Fáni éppen a leves szűrte le, és nagyon méltatlankodott.
Ó, most kell elmenned. Mi lesz az ebéddel?
Ó, edd meg helyettem,
válaszolt Hercsula macska jókedvűen.
Én ma zarándokot ebédelek.
Dél elmúlt, mire a pincéhez értek. Amint kinyitották az ajtót, Vazul fekete bársonyköpenye szélesen meglebbent.
Húzat van,
állapította meg Hercsula macska. Vazul a fejét rázta. Lehetetlen, az egész pincébe csak ezen az egy ajtón át jut be a levegő. Izgatottan végig siettek a sötét föld alatti folyosón. Hercsula macska valósággal repült előre. Hirtelen megtorpant.
Vazul! Világosságot látok az alagút végén, mit jelentsen ez?
A vakondok savanyúan felelt.
Azt, hogy a zarándok kiásta magát.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 13. részével búcsúzunk tőletek, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Szép álmokat, jó éjszakát!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Emlékszem, mikor Diósgyőrben szolgáltam, elsős, másodikos gyerekekkel is mondtam a rózsafűzért, a teljes rózsafűzért, és hát többen megkérdezték, hogy de hát hogy bírják a gyerekek ki ezt a hosszú imádságot. És mondtam, hogy a gyerekek még csak jól bírják, a felnőttek nehezebben bírják. És tényleg az volt a tapasztalatom, hogy meg se kottyant, hogy így fogalmazzak a kicsiknek egy félórás imádság, sőt, röpültek, amikor újra jöhettek és imádkozhattak. Természetesen, ahogy nőnek, negyedikesek, ötödikesek, már sokkal nehezebben állnak rá arra, hogy hosszabb ideig imádkozzanak és Isten jelenlétében legyenek. Ezért nagyon fontos abban a korban, amikor még erre nagyon fogékonyak, és a tudósok valami ilyesmit mondanak, olvastam valahol, hogy óvodáskorban elkezdeni a gyerekek lelki nevelését, már elkéstünk. Valószínűleg így lehet ez, mert már az édesanyja hasában el kell, hogy kezdődjön a lelki nevelés, amikor azt hallja oda bent, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, ahogy a szülei, édesapja, édesanyja, vagy akár a nagyszülők is együtt, minden este együtt imádkoznak. És az a gyerek, aki így nevelkedik az édesanyja hasában, az már úgy jön ki onnan, hogy ismeri az imádságokat, és neki ez természetes, és valószínűleg beleíródik a kis szívébe, lelkébe az imádság szeretete. Valahol azt is olvastam, hogy a kis fülemüle élete első 2 hetében tanul meg igazán énekelni, fütyülni, és a tudósok megtették azt a kísérletet, hogy elvették az anyát a gyerekektől az első 2 hétre, de aztán visszaadták, és akkor kezdte el tanítani, fütyülni, énekelni a kis fülemüléket, és egyik fülemüle se tudott már rendesen fütyülni, mint hamisan fütyült, mert az első 2 hét, ami a legfontosabb volt, az hiányzott nekik a tanulásból. Valószínűleg így van ez a vallásos neveléssel is. Amikor a keresztelési felkészítőn kérdezem a szülőket, keresztülőket, hogy mikor kell elkezdeni tanítani a gyereket imádkozni, akkor általában ők is azt mondják, hát amikor már nagyobb bacska, amikor már iskolába jár, amikor van, aki azt mondja, aki már óvodába jár, de hát valóban már a fogantatás pillanatától imádkozni kell mellette. És amikor Magdika, ahogy olvastuk a kis történetben, egy kicsit engedetlen volt az édesanyjának, mert folytatta az imát, később bevallotta, amit tett. Valószínűleg az édesanyja nem haragudott meg ezért, de ebből is látszik, hogy milyen fontos kitartanunk az imádságos életben, az imádságaikban, az elhatározott imáinkban, és imádkozzunk gyakran 9-edet, az is a rendszerességre, az állhatatosságra nevel, mert ugye 9 napon keresztül el kell mondani, és hányan megtapasztaltuk már azt, hogy bizony van úgy, hogy a 9 napból 1-2 kimarad, és elfeledkezünk róla. De azt aztán be lehet pótolni, és van a pompei 9-ed, ami pedig 54 napon keresztül, ugye tudjuk, 3 rózsafűzér minden nap, az meg aztán valóban az állhatatosságra és a szüntelen imádságra tanít minket. Csak ajánlani tudom mindenkinek a pompei rózsafűzért. Először talán soknak tűnik a napi 3 rózsafűzér, de higgyük el, ha elkezdjük, és mindig valami nemes ügyért imádkozunk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy nem is olyan sok az a 3 rózsafűzér, és nagyon sokan az 54 nap után is tovább folytatják a napi több rózsafűzér imádságot. És azt is megtapasztalhatjuk, hogy ha sok imát mondunk naponta, és sokat vagyunk Isten jelenlétében, akkor már, ha nem mondjuk konkrétan az imádságot, akkor is benne maradunk Isten jelenlétében, mert megtanulunk ott lenni és benn maradni. És nem akarunk kimenni onnan, nem akarjuk elhagyni ezt a szent állapotot, mert megtapasztaljuk, hogy nekünk úgy jó, ha az Isten jelenlétében éljük az életünket, az életünk minden helyzetében és minden körülmények között. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Jézus mindig velünk van. Kérdés, hogy mi vele vagyunk-e mindig. Ez is tudatosan fejleszhető, tanulható, és az imádsággal begyakorolható, hogy Isten jelenlétébe fűzzük, vonjuk magunkat a rózsafűzérrel, más imádságokkal, legfőképpen a szentmisével és a szentségimádással. Édesanyja meséli Magdikáról, hogy többször megfigyelte éjszaka, hogy mindig összekulcsolt kézzel aludt, és a rózsafűzér át volt kötve a kezén. Most éppen miközben ezt mondom, az íróasztalomon Teréz anya néz vissza rám a fényképről, és hát őt is mindig úgy láthattuk, hogy éjjel-nappal a kezén volt a rózsafűzér. Ez nagyon jó módszer, hogy ott van a kezünkben a rózsafűzér, vagy a kezünkre van csavarva, mert erről mindig eszünkbe jut, hogy imádkozzunk, és mindig eszünkbe jut, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Tehát ez egy jel, egy emlékeztető nekünk, embereknek, akik nagyon gyorsan el tudunk feledkezni az Istenről, az ő jelenlétéről, a legapróbb dolog is el tudja terelni a figyelmünket, és ez visszahoz az imádságban. Ezt én is megtapasztalom, szeretem fogni a rózsafűzért, nappal is, éjszaka is, és valahol olvastam, hogy amikor a rózsafűzért fogjuk a kezünkben, akkor a szűzanya kezét fogjuk. Így pedig még nagyobb örömmel fogjuk a rózsafűzért, mert eszünkbe jut, hogy a szűzanya kezét fogjuk. Ő meg a mi kezünket fogja, és kézen fogva vezet ezen a sokszor göröngyös és nehéz úton, földi pályánkon, a mennyország felé. De biztosak lehetünk abban, hogyha a szűzanya kezét fogjuk, akkor ő jó irányba vezet minket. És ha megbotlunk, kis, nem biztos, hogy elesünk. Kis gyerek is, akinek fogják a kezét, sokszor megbotlik, sokszor térdre esik, de nem esik hasra. Nem veri be a kis fejét, és aztán rögtön fölhúzza az édesanyja, és haladnak tovább. Mindig mélyen meghatódom, amikor komoly felnőtt férfiak fogják a kezükben a rózsafűzért, és szinte mindig náluk van, és gyakran imádkozzák. Áldja meg őket a jó Isten. De természetesen ugyanilyen szép, amikor egy gyereknél látom, hogy ott van a kezében a rózsafűzér, hozzám jön két kis ministráns, illetve az egyik még nem is ministrál, mert olyan kicsi, de kaptak egy fél éve egy fából készült rózsafűzért, és az mind a kettőnek ott van a bal karjára tekerve, és soha nem jönnek úgy misére, hogy az ne legyen ott. És imádkoznak is, és hát öröm látni a sugárzó arcukat. Nem szégyen az, ha kezünkben van a rózsafűzér. Ne szégyeljük, ezzel is tanúságot teszünk hitünkről, Krisztusról, az imádságról. Most folytassuk a könyv olvasását, és ahhoz a részhez érkezünk, amikor a könyv arról ír, hogy Magdika a Szentségi Jézus közelében hogy élte az életét. Idézett a könyvből. Magdi életvidám, természetes, pusztai leány volt. 18 éves korában gyárba került ugyan, de természetének sugárzó üdességéből nem veszített egyetlen vonást sem. Hány száz társa volt valaha ugyanilyen, de azután hamar megtört szemük csillogása. Élettől sugárzó ifjúságuk pedig idő előtt fonnyadt el, a kozmetikai szerek, divatos ruhák, mulatozások, strandolások között. Nem a véletlen műve volt, hogy Magdi nem sodródott közéjük. Lelkének töretlen frissességét megfelelő életforrások táplálták. Ezzel kapcsolatban hagy idézzem 1. Timóteus levél 2. fejezet 9. versétől Pál apostol gondolatait. Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességes ruhát viseljenek, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat. Ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával, hanem mint istenfélő asszonyokhoz illik, jó tettekkel. Vagy egy másik helyről idézek a Szentírásból, 1. Péter levele 3. fejezet 1. verstől. Ugyanígy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek, hogyha némelyek közülök nem is hisznek Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életeteket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, aranyékszereket aggatnak magukra, vagy drága ruhákat viselnek. Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével. Hajdan így ékesítették magukat a szentasszonyok is. Reméltek Istenben, és engedelmeskedtek a férjüknek. Magdika nem tékozolt el ifjúságát, nem tékozolt el Istentől kapott vagyonát. Erényesen élt, és tudatosan figyelt arra, hogy milyen társaságban jár, kikkel barátkozik, és hogy hogyan éli fiatal életét. Megmaradt szemének tisztasága, csillogása, megmaradt ez a belső fiatalság, és bizony a környezetében, mint ahogy a könyv írja, hamar megtört a fiatalok szemének csillogása. Élettől sugárzó ifjúságok pedig idő előtt fonnyadt el. A bűn megöregíti a lelket már fiatalon, és ez az üdeség, ez a gyermeki báj veszik el. Mint ahogy itt írja a könyv, hogy lelkének töretlen frissességét megfelelő életforrások táplálták. Tehát megfelelő életforrások. Nem mindegy, hogy mivel táplálkozik az ember, különösen egy fiatal élete kezdetén, mi az a forrás, amiből az életereje táplálkozik. Tiszta forrásból, vagy pedig mérgezett forrásból táplálkozik.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.